Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Úgy látszik, hogy ma a hosszabb ige szakaszoknak a napja van, ezért most azt fogjuk csinálni, hogy megfordítjuk a dolgot, a hosszabb ige szakaszt ülve fogjuk felolvasni, de előtte kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és előtte fogunk imádkozni. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, Istenünk, az Úr Jézus hatalmas nevében, hogy ezen a mai napon itt vagy közöttünk, és köszönjük neked, hogy szólsz hozzánk a te beszédeden keresztül. Adj nekünk a mai napon is, Uram, élő igéket a Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. És akkor ülve fogunk felolvasni, mégpedig a Rut könyvéhez lapozzatok, akinek van Bibliája. És a Rut könyvéből, az első fejezetből az első 17 verset fogjuk felolvasni.
Rut könyvéből az első rész első versétől 17. versig így szól Isten igéje. És lőn azon napokban, amikor a bírák bíráskodnak, éhség lőn a földön. És elméne egy férfi Juda Betleheméből, hogy Moáb mezején tartózkodjék, ő meg a felesége és a két fia. A férfi neve Elimélek, és felesége neve Naomi. Két fiúk neve pedig Málon és Kiljon. Efrataiak a Juda Betleheméből valók. És eljutának Moáb mezejére, és ott voltak. Meghala pedig Elimélek, a Naomi férje, és marad a ő és az ő két fia. Akik moábita lányokat vettek feleségül, az egyiknek neve Orpa, a másiknak neve Rút, és ott lakozának közel 10 esztendeig. Meghalának ők is, mind a ketten, Málon is, Kiljon is, és marad az ő asszony, az ő két fia és férje nélkül. Felkele azért ő és az ő menyei, és ő visszatére Moáb mezejéről, mert hallotta vala Moáb mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, hogy adjon nékik kenyeret. És kiméne arról a helyről, ahol volt, és vele a két menye. És menének az úton, hogy visszatérjenek Júda földére. És mondta Naomi az ő két menyének, menjetek, térjetek vissza, kiki az ő anyjának házához. Cselekedjék az Úr irgalmasságot veletek, amiképpen ti cselekedtetek a megholtakkal és én velem. Adja az Úr ti néktek, hogy találjatok nyugodalmat, kiki az ő férje házában, és megcsókolá őket, és ők nagy felszóval sírának. És mondák néki, bizony mi veled együtt térünk a te népedhez. Naomi pedig mondá, térjetek vissza leányaim, miért jönnétek én velem? Hát ugyan vannak-e még fiak az én méhemben, akik férjeitek lehetnének. Térjetek vissza leányaim, menjetek, mert én már vénebb vagyok, sem hogy férjhez mehetnék. Még ha azt mondanám is, hogy van reménységem, még ha az éjjel férjhez mennék is, és szülnék fiakat. Ugyan megvárhatnátok-e őket, amíg felnőnek, ugyan megtartóztatnátok-e magatokat, miattok, hogy férjhez ne menjetek. Ne édes leányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert engem talált az Úrnak keze. Azok pedig nagy felszóval tovább sírtak, és Orpa megcsókolá az ő napát, Rút azonban ragaszkodék hozzá. Ő pedig mondta, íme a te sógorasszonyod visszatért az ő népéhez és az ő istenehez, térj vissza te is a sógorasszonyod után. Rút pedig mondta, ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amen.
Köszönöm szépen. Bizonyára emlékeztek rá, hogy az elmúlt két hónapban, amikor itt voltam közöttetek, akkor a hitről beszéltem. Ma ezt a tanítást szeretném folytatni tovább, már csak azért is, mert hogyha megnézitek, hogy milyen az időjárás kint, nekem ma még hitáltal haza kell jutnom, úgyhogy most felépítem a saját hitemet is. ezáltal. Tehát ugye az első részben még decemberben arról beszéltem, hogy igazából a kereszténység az nem az, hogy mi munkálkodunk Istenért, hanem az, hogy Isten munkálkodik bennünk, és mindez hitáltal történik bennünk, illetve a Szent Szellem munkája bennünk, amelybe hitáltal tudunk belekerülni, ami onnantól, hogy újjászülettünk. Aztán ugye az elmúlt hónapban beszéltem arról többek között például, hogy különbség van a hit és az optimizmus között. Na, az optimizmus nagyon sokszor emberi érzelmekre, kedélyállapotra, hamis reménységre épül, míg a hit az Isten beszédéből, Isten kijelentett beszédéből származik. Most ezt a vonalat felvéve szeretném tovább folytatni a hitről szóló tanítást, és én Rút könyvéből vettem a példát, ez nagyon érdekes, már csak azért is, mert hogyha a zsidókhoz írt levél 11. fejezetét megnézitek, ott a hitnek a hőseiről beszélünk, és nincsen Rút név szerint megemlítve, legalábbis én nem emlékszem, mintha ott lenne a neve, bár azért a zsidókhoz írt levélnek az írója azt írja, hogy idő híján, tehát azt mondja, hogy nincs idő arra, hogy felsoroljak még sok más ember, tehát valószínűleg ő azért Rútra is gondolhatott, amikor írta ezt a levelet, de azt mondja, hogy nincs idő arra, tehát azt mondja, hogy soroljam még, és említ még néhány nevet, azért megemlíti Sámsont, Várákot, Jeftét, stb., de azt mondja, hogy egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy felsoroljuk azt a sok hithőst. De azért Rút mégiscsak egy hithős volt, ráadásul nem is zsidó, hanem egy moabita hölgy volt, de tudjuk nagyon jól, hogy Jézusnak a nemzetség táblázatában benne volt, és gyakorlatilag hát ugye az ő, hát talán ha jól tudom, unokája talán volt, ugye azt hiszem, hogy az az ember, akitől született Dávid, tehát lényegében azt is lehet mondani, hogy Dávid az ő dédunokája volt. És azért ez egy nagyszerű dolog, hogy egy moabita hölgy eljutott idáig, már csak azért is, mert a Mózes, talán Mózes, nem is tudom, hányadik könyvében olvassuk, hogy a moabiták azok több nemzetségen keresztül ki voltak tiltva Istennek a népe közül. Aztán azért is nagy dolog ez, mert ő egy jövevény volt, egy idegen volt, és mégis bekerült a nemzetség táblázatba, és hadd mondjam így, hogy bekerült ez a hölgy Istennek a népébe, Isten népe közé. Hogyan történt ez, és mi az üzenet ebből a mi számunkra? Ezekről a kérdésekről szeretnék ma néhány gondolatot megosztani veletek. Ugye először kezdődik azzal az egész történet, hogy ez a Naomi nevű hölgy az ő férjével és a két fiával elmentek Betlehemből, elmentek a Moábnak a mezejére, tehát elmentek Moáb földjére, azért, mert éhínség volt ugye azon a földön, ahol éltek, és úgy gondolták, hogy hát elmennek idegen földre, és akkor ott van élelem. És most ne menjünk ebbe bele, hogy ez egy jó döntés volt-e vagy sem. Nekem van erről egy véleményem, de most ebbe ne menjünk bele, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ennek a hölgynek volt ugye egy férje és két fia. Hát a férje az rögtön ugye azzal kezdődik a történet, hogy már ott Moab mezején meghalt a Naominak a férje. Aztán a Naomi két fiának volt egy-egy felesége, és azért itt a történetből úgy tűnik, hogy ezek meglehetősen jóindulatú asszonyok voltak. Ez ugye azért onnan is kiderül, hogy azt mondja Naomi, amikor így próbál búcsúzni tőlük, hogy az Úr legyen veletek olyan irgalmas, amilyen irgalmasak voltatok ti a férjetekhez. Tehát azért úgy tűnik, hogy ezek meglehetősen jóindulatú hölgyek voltak. Ugye 10 évig éltek Moab mezején, aztán meghalt mind a két férfi, tehát az asszonynak meghalt, tehát a Naominak meghalt mind a két fia. És aztán ugye abban az időben ő meghallotta, hogy hát Júda földjén ugye, azon a területen, ahol előtte éltek, ismét van élelem, és elhatározta, hogy föl kell, és elindul Moab mezejéről, hazamegy, visszamegy a saját földjére. És igazából ez hozott egy olyan fordulópontot, ami leleplezte azt, hogy kinek mi van a szívében. És nagyon sokszor a mi életünkben is eljönnek ilyen fordulópontok, amik leleplezik, hogy mi van a szívünkben, leleplezik azt, hogy vajon hitben járunk-e, vagy sem, ugyanis egészen addig, amíg úgy nagyjából könnyen mennek a dolgok, vagy hát esetleg egy-két nehézség ér bennünket, de van még annyi pszichikai erőnk, hogy azokat a nehézségeket el tudjuk hordozni, hát egészen addig nagyon könnyen el tudjuk mondani, hogy mi hitben járunk, pláne a gyülekezetben talán mutatunk egy képet, hogy mi tényleg mennyire hitben járunk, talán még magunkat is be tudjuk csapni, mert azt mondja Isten beszéde, hogy családabb az emberi szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, és ugye úgy van a folytatás, hogy én az Úr, én, aki a szíveket vizsgálom, megfizetek mindenkinek a cselekedeteinek a gyümölcse szerint. Tehát azért az embernek a sajnos a saját szíve is képes arra, hogy becsapja magát az embert, és az ember egy bizonyos pontig el tudja hitetni saját magával is azt, hogy ő hitben van. Nem véletlenül szólít fel bennünket Isten igéje arra, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy vajon hitben vagytok-e. És nagyon sokszor mi, hát vizsgáljuk magunkat, és ugye a vizsgálatnak az eredménye az, hogy úgy gondoljuk, hogy igen, hát természetesen mi hitben vagyunk, és aztán jön az Úr, és ő is segít ezekbe a vizsgálódásokba, és azt mondja, hogy na gyere, ülj csak ide az én ölembe, drága gyermekem, és nézzük meg a valódi mérce szerint, a mennyei szemszögből, a mennyei szempontból nézve, hogy vajon valóban hitben vagy-e, és ilyenkor eljönnek azok a próbák, az életnek a nagy próbái, a nagy nehézségei, amik letesztelik a szívünket. Hát ez letesztelte Naominak a szívét is, egy rettenetesen elkeseredett hölgy lett belőle, hát nem csodálkozom, tehát nem tudok fölötte pálcát törni, nem tudom, hogy az ő helyében én mit tettem volna. Nagyon el volt keseredve, és ő nem akarta azt, hogy ez a két nagyszerű hölgy az ő elkeseredésébe, szomorúságába, tragikus életébe osztozzon. Ugye elindult vele még egy darabig, ment vele mind a két hölgy, amikor mentek az úton, ugye ezt olvassuk az igében, és akkor Naomi elkezdte kérlelni őket, hogy forduljanak vissza. Ugye elkezdte kérlelni Orpát is, hogy forduljon vissza, és menjen haza az ő isteneihez. Ez így itt van ebben a történetben. És drága barátaim, nagyon sokszor a próbák, az életnek a nehézségei olyan értelemben is letesztelik a szívünket, hogy Istenünk van, vagy isteneink vannak. Hoppá! Istenünk van, vagy isteneink vannak. Azt mondja az Isten beszéde a 2 Mózes 20-ban, hogy ne legyenek neked idegen isteneid én előttem, az eredeti szövegben én mellettem, így is le lehet fordítani. Ez azért nagyon jó, hogy ez a héber szövegből ezt így vissza lehet adni, mert hát ha azt mondjuk, hogy én előttem, ugye akkor nagyon sokszor mi azt mondjuk, hát nekünk nincsenek idegen isteneink, mi nem vagyunk bálványimádók, újjászülettünk, ide járunk a gyülekezetbe, énekünk, imádkozunk, Bibliát olvasunk, mi nagyon jó testvérek vagyunk. De ha már kicsit úgy fordítjuk a dolgot, hogy az Úr mellett vannak-e még a szívünkben másfajta, hogy mondjam, istenek is, amik úgy megbújnak, és csak az Úr látja ezeket, akkor már azért felsziszenünk, és azt mondjuk, hogy hát azért, és akkor ilyenkor ugye elkezdünk magyarázkodni. És tulajdonképpen a próbák, azok a tesztek, amiken átmegyünk, azok nem csak azt olyan értelemben vizsgálnak meg minket, hogy hitben vagyunk-e vagy sem, hanem olyan értelemben is megvizsgálnak-e, hogy mit választunk, az Istenünket választjuk, vagy az isteneinket választjuk, mert a próbák azok nagyon sokszor ezt is a felszínre hozzák. Aztán felszínre hozzák még az életnek a próbái azt is, hogy azon az úton, amin megyünk, vagy elindultunk, az egyrészt az Úrnak az útja-e, másik pedig az, hogy komolyan gondoljuk-e ezt az utat. Mert egy darabig Orpa is ment ezen az úton, egy nagyon jó indulatú, biztos vagyok benne, hogy egy nagyon jó indulatú hölgy volt, de igazából azt kell mondanom, hogy Naomi természetes eszközökkel meg tudta győzni ezt a hölgyet, amikor azt mondta neki, hogy hát én már biztos vagyok benne, hogy még egy férjet nem tudok neked adni. És ebben a hölgyben megszólaltak a természetes szükségek, biztos vagyok benne, hogy ez még egy fiatal hölgy volt, és ez egy teljesen normális dolog volt, tehát ezt természetes módon ezt nem lehet elítélni. Megszólaltak benne a természetes szükségek, igen, én nem akarok osztozni ebben a tragikus sorsba, elmegyek egy idegen földre, férjet már ez az asszony nekem nem tud adni, meghaltak a fiai, hazamegyek. Hazamegyek, és bízom benne, hogy lesz egy nagyszerű jövőm, egy nagyszerű férj mellett. Amit még a próbák és a nehézségek letesztelnek, és most figyelj, mert ez nagyon fontos, hogy az életünket milyen gondolkodásmód szerint éljük. Hogy természetes módon gondolkodunk, a természetes szükségleteinknek megfelelően gondolkodunk, vagy pedig számolunk azzal, hogy van természet feletti, van Isten, aki túlmutat, sőt, ő maga is több, jóval több, mint ez a természetes élet, amit mi élünk. És nekem ebből a történetből úgy tűnik, hogy Ruth, mint hogyha számolt volna ezzel. Én nem lepődnék meg azon, hogy Ruth számot vetett. Én biztos vagyok benne, hogy Orpa is szerette Naomit. Biztos vagyok benne. De Ruthban valami több volt. Ruthban valami több volt. Valami, ez nagyon érdekes, hogy ez a Naomi, ez egy elkeseredett hölgy volt, óriási tragédiák érték. És a tragédiák ellenére úgy tűnik, hogy a Naomiban volt valami, amin keresztül Isten erre a rútra, erre a Moabita hölgyre, és akkor innentől fogva már csak vele foglalkozunk, vonzást gyakorolt. És ezért ez a hölgy azt mondta, hogy én pedig nem fogok elszakadni tőled, és ő már nem isteneket választott, hanem az egyedüli, egy igaz Istent választott, azt mondta, hogy a te Istened az én Istenem is, a te néped az én népem, stb. Tehát magyarul kijelentette, hogy ő teljes mértékben sors közösséget akar vállalni Naomival. Ő nem kezdi méregetni a jövőt, hogy lesz-e neki valaha még egyszer férje vagy sem, hogy lehet, hogy otthon, úgymond az új otthonban rendkívül sok nehézség lesz, éhezni fognak, stb. Valami megragadta ennek a Ruthnak, ennek az asszonynak a szívét, és gyakorlatilag kimondhatjuk azt, hogy ez a hölgy, ez megtért. És ha úgy visszaemlékeztek, azok, akik újjászülettek, megtértek, találkoztak az Úrral, azt hiszem, hogy mindannyian el tudjuk azt mondani, hogy az nem logikus dolog az újjászületés, a megtérés, az Istennel való találkozás, ez nem egy logikus dolog. Tehát ezt nem lehet emberi értelemmel, emberi elmével ezt megmagyarázni, hogy mi hogyan születtünk újjá, hogyan találkoztunk az Úrral. Persze el lehet magyarázni, de attól még, hogy én ezt elmondom valakinek, attól még ő nem biztos, hogy újjá fog születni. Ahhoz külön őt a Szent Szellem meg kell győzze, bizonságot kell tegyen arról, hogy amiről beszélek neki, az úgy van. És ezek nem logikus, tehát az emberi elme számára ezek nem logikus dolgok. Nem logikus, nem volt logikus az sem, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, és föltámadt a halálból harmadik napon. Ebben semmi logika nem volt, semmi emberi logikát nem találsz ebben, hogy egy ártatlan ember úgy halt meg, mint egy közönséges bűnöző, úgy ítélték el, és úgy feszítették keresztre, mint az akkor szokásos módon általában a rabszolgákat. Ebben nem látsz semmiféle logikát, ugyanis időszámításunk előtt, amikor volt a Spartacus féle lázadás, most nem tudom pontosan mikor volt Krisztus előtt, 30-40 körül ezt, vagy 70 körül, nem tudom pontosan. Spartacust ugyanúgy keresztre feszítették, tehát ebben semmi logika nincsen. Semmi logika nem volt abban sem, amikor Jerikóban Elizeus egy kútba beleszólt egy csomó sót, és a sótól meggyógyult az a keserű víz, ami Jerikóban volt, és az emberek újra tudtak inni a vízből. Ebben semmi logika nem volt, ez mind hit által történt Isten szellemének az indításából. Ezt azért mondom nektek, drága testvéreim, mert a hitben, a valódi természetfeletti Istentől származó hitben nem lehet emberi logikát keresni. Nem volt logikus az sem, hogy Ruth inkább választotta azt a hölgyet, azt a Naomit, akinek rendkívül tragikus sorsa volt. És nagyon érdekes, tudjátok, hogy ha tovább olvassátok a Ruth könyvét, és látjuk azt ugye, hogy ő visszatért Betlehembe a Naomival együtt, és akkor Ruth kiment ott a mezőre, szedegette a kalászokat, és akkor találkozott Boázzal, és Boáz megáldotta őt, úgymond elmondta neki, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy te, hogy milyen csodálatosan bánsz az anyósoddal, jövevény vagy egy idegen földön, és hogy te az élő Isten szárnyai alatt keresel menedéket. A hit, a héber kifejezésben, a héberben a hit az hűséget, a görögben is egyébként, de a héberben hűséget és rátámaszkodást is jelent. Gyakorlatilag Ruth azt a döntést hozta, hogy rátámaszkodik arra az élő Istenre, akit eddig ő még nem ismert, de Naomin keresztül ez az Isten, ez az egy igaz Isten vonzást gyakorolt rá. A próbák, a nehézségek, az életnek a különböző eseményein keresztül Isten újra és újra letesztel bennünket, hogy mi kire támaszkodunk. Kire támaszkodunk? Aztán tudjuk nagyon jól, hogy folytatódik tovább a történet. Ruth férhez megy, ahhoz a Boázhoz, akivel találkozott már ugye a mezőn, akinek a mezején szedegette a kalászokat. És előtte azért volt egy beszélgetés Boáz és Ruth között, ahol Boáz elmondja, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogy te nem csak, hogy az anyósoddal milyen csodálatosan bántál, hanem nem jársz az ifjak után, nem jársz semmiféle más helyre, hanem csak itt vagy, és az anyósoddal vagy, és te nagyon hűséges vagy abban a helyzetben, amiben vagy. Tehát magyarul Ruthnak a szíve egy egyenes szív volt, egy tiszta szív volt, ez egy tiszta szívű asszony volt, aki nem azzal a, hogy mondjam, csalfa és ugyanakkor hátsó szándékkal ment Naomival, hogy hát esetleg ott Júda földjén majd én körülnézek ott a fiatalok között, az én korombeli ifjak között találok egy szép, gazdag embert. Egyébként azt gondolom, hogy egy szép, gazdag embert talál, de azt nem ő találta, hanem igazából az Úr találta neki ugye Boáz személyében, hanem igazából ez egy nagyon egyenes szívű hölgy volt. És tudjátok, a hitben való járás, a járás az feltételez egy tiszta szívet, egy egyenes szívet. Tehát ha valaki hitben jár, ha valaki rátámaszkodik Istenre, ha valaki a legnehezebb helyzetekben is hűséges az Úrhoz, az feltételezi azt, hogy ő egy egyenes szívű, egy tiszta szívű, tehát nincsen tele a szíve más dolgokkal az Úron kívül. Nincsen tele a szíve másfajta vágyakkal, amik esetleg elhajlítanák, elvinnék a szívét másfelé. Az ószövetségi proféták is beszélnek arról, hogy az ember szíve el tud hajolni, hajlítható az embernek a szíve, sőt azt mondja Istennek a beszéde, hogy az ember szíve el tud menni paráználkodni. Az ember szíve el tud menni Istentől, úgy, hogy közben az ember ott ül az Isten tiszteleten, vagy talán ott ül Bibliával a kezében, és az ember szíve nincsen ott, ahol az ember testben jelen van, nincsen ott az embernek a szíve, hanem elment másfele, más irányba elment az embernek a szíve. De Ruthnak a szíve benne volt abban a helyzetben, amiben Ruth is benne volt. Értitek? Nem volt máshol az ő szíve. Az nem úgy volt, hogy Ruth naponként szedegette a kalászokat a mezőn, és közben pedig a szíve azon elmélkedett, hogy végre mikor tudom otthagyni ezt a szerencsétlen nyeszlet öregasszonyt, ezt a Naomit, már elegem van belőle, jó lenne valami szép, ifjú emberre rátalálni, akihez férhez megyek, és akkor nem kell szedegetnem itt a kalászokat ezen a mezőn, már elegem van az egészből, hanem ennek az embernek, ennek az asszonynak a szíve benne volt ebben a helyzetben. Benne volt ebben a helyzetben, és ő Naomiban is egy kedves, gyönyörű asszonyt látott, az anyósát látta, akit szeretett. Ugye említi is az ige a végén, mikor megszületett Ruthnak a kisfia, és említi, hogy Naominak fia született, és említi az ige, hogy ott van Ruth, aki többet ér neked 7 fiúnál. Tehát ez fantasztikus, ez az értékítélet, amit itt a Ruth könyvében olvasunk. Ez a hit hőséről, Ruthról szól, és egy nagyszerű asszonyról, mert a Naomi is egy nagyszerű asszony volt. Nem egy öreg asszonyt kell benne látni, hanem egy nagyszerű asszonyt kell benne látni, aki a tragédiák ellenére bár megkeseredett egy időre, de az Úr helyreállította az ő életét, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy olyan szeretet, meggyőződésem, hogy egy agapé szeretet, az Isten szeretete, és a hit motiválta Ruthot, ami miatt tulajdonképpen Ruthnak a szíve benne volt abban a helyzetben, amiben ő élt, és meggyőződésem az, hogy ő bízott az Úrban, bízott abban, hogy az élő Isten, akinek a szárnyai alatt oltalmat keresett, és Dávid is beszél erről a zsoltáraiban, hogy a szárnyaid alá megyek, és a te tollaid, a te szárnyaid befedeznek engem. Ez az, amikor az ember bekerül Isten jelenlétébe, belép abba a szombati nyugalomba, amiről a Biblia beszél, amikor az ember olvassa az igét, és imádkozik, és érzi, hogy hirtelen megváltozik körülöttem a levegő, hirtelen kitisztul körülöttem a szellemi ég, és érzem, hogy bekerülök Isten jelenlétébe, hogy vibrál körülöttem a levegő Isten jelenlététől, és érzem, hogy beléptem abba a békességbe, abba a nyugalomba, amiről a zsidókhoz írt levél 4. fejezete is beszél, hogy megvan az Isten népének a szombati nyugalma, és ma is itt van ez a szombati nyugalom, ma vasárnap délelőtt is itt van ez a szombati nyugalom, mert ez egy szellemi dolog, ez egy szellemi állapot, egy örökkévaló mennyei állapot, amiben bármikor be tudunk lépni az Isten igéjén keresztül, az imádságon keresztül, a testvéri közösségen keresztül, és ez az a nyugalom, meggyőződésem, hogy ez az a nyugalom, ez az az isteni jelenlét, amiben benne volt Ruthnak a szíve, és ezért látta ő másképpen azt a helyzetet, amiben benne élt, ezért látta ő másképpen Naomit, mint ahogy Orpa látta őt. A helyzetét is ezért látta egészen másképp, mint ahogy Orpa látta a helyzetét, és ezért volt az, hogy Orpa visszafordult, és hazament az ő házába, hazament az ő isteneihez, de Ruth továbbment, és Ruth végigment azon az úton. És én azt szeretném szeretném kérdezni, hogy te hogy látod ma a helyzetedet, amiben benne vagy? Te hogy látod azokat a testvéreket, akiket körülvesznek téged? Csúnya fiatal embereket, vagy csúnya öreg embereket látsz bennük, vagy a testvéreidet látod bennük, akiket Isten megváltott, és kihozta őket is a halálból. És nem véletlenül használtam most ilyen talán durva, megbotránkoztató, szélsőséges szavakat. Sajnos azért, mert azt lehet látni, hogy mi nagyon sokszor, drága testvéreim, nem úgy gondolkodunk egymásról, ahogy az Isten elvárja, hogy gondolkodjunk egymásról. Nem úgy gondolkodunk sokszor magunkról sem, ahogy az Isten akarja, hogy gondolkodjunk magunkról. És nem úgy gondolkodunk sem a testvéreinkről, ahogy Isten gondolkodik a testvéreinkről. Lehet, hogy az én testvéremben egy csúnya, rossz embert látok, és Isten pedig ránéz, és azt mondja, hogy olyan, mint egy az angyalaim közül. Azért, mert megváltottam őt, azért, mert eljöttem érte, és meghaltam érte a kereszten. És az, hogy az embernek a szíve, hogy mitől függ az, hogy a szívünk milyen állapotban van, és mitől függ az, hogy az életmódunk milyenné válik, hadd mutassak nektek egy igét befejezésképpen, amiről még néhány gondolatot megosztok veletek, és akkor utána imádkozunk. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok a példabeszédek könyvéhez, a 4. fejezethez. Az elmúlt napokban felfigyeltem ott egy nagyszerű ige szakaszra, ami döbbenetesen szólt hozzám. Példabeszédek 4, 23-tól 27-ig fogjuk felolvasni.
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Vesd el tőled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól. A te szemeid előre nézzenek, és szemöldökid egyenest meg magad elé irányuljanak. Egyengesd el a lábad ösvényeit, és minden te utaid álhatatosak legyenek. Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.
Ámen. Figyeljétek! Ja, ennyi, ugye? Igen. Figyelitek ezt, nagyon sokszor pszichológusok próbálnak tanácsot adni, hogy hogyan gondolkodjunk, hogyan járjunk, stb. Na hát, ha megnézitek ezt a 4 verset, a legjobb tanácsok, drága barátaim, itt vannak. Először így kezdi, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved. Ezzel indul minden. Nem azzal, hogy csinálj magadnak nagy karriert, szerezzél sok pénzt, legyen egy jó autód, bombázó feleséged, vagy gyönyörű férjed, nagy házad, önmagukban nem rossz dolgok, ezek csak, hogy nem ezzel kezdi az Isten igéje, hanem mi azzal, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, mert abból indul ki minden élet. A héber szövegben úgy van, hogy abból indulnak ki az életek. Tehát ez azt jelenti, hogy többféle élet is kiindulhat a szívből. Ugye a magyarban is van gazdasági élet, politikai élet, lelki élet, szellemi élet, kulturális élet, stb. És nagyon érdekes, ha megnézitek, ezek mind az embernek a szívéből jönnek ki. Nehogy azt gondoljátok, hogy a gazdaságot csak materiális elemek határozzák meg. Emlékeztek rá, hogy a múlt hónapban úgy említettem nektek, hogy például az, hogy mi folyik a tőzsdén, azt is az emberek hangulata határozza meg. Hogy merre megy egy ország, milyen egy országnak az irányultsága, de ne menjünk ilyen messzire, hogy milyen egy gyülekezetnek az irányultsága, azt mind az határozza meg, hogy mi van az adott egyéneknek, a gyülekezet tagjainak egyenként mi van a szívében. Ez összeadódik, és ez fogja meghatározni egy adott közösségnek az irányultságát, hogy merre megy, jobbra megy, vagy balra megy, vagy előre megy, hátra megy. Ez mind a szívtől függ. És ezért a szívünket kell megőrizni mindennél jobban. Fontosabb a szívünk, mint a pénzünk. És itt nem a fizikai szívünkről van szó, hanem a szellemi szívünkről. És nem véletlenül mondja azt is az ige, hogy szívvel hiszünk az igazságban, szívvel hiszünk. És nagyon érdekes, hogy a szív után rögtön következik a száj, tehát a beszéd. szív és a száj. Rögtön a száj következik, tehát a beszéd. Azt mondja itt, hogy a szájnak hamisságát azt távoztassuk el magunktól. Ugye Jézus mondja, hogy a szív bőségéből, vagyis a szívnek a túlcsordulásából szól a száj. Tehát ami a szívemben van, az fog a számon keresztül kifolyni. Ezt lehet egy ideig palástolni egyébként, de utána aztán úgyis mindenképpen az folyik ki az ember száján keresztül, ami a szívében van. És azt is mondja Jézus, hogy az ember saját magát is tovább tudja még fertőzni magát is, meg a környezetét is azzal, ugye, ami a szívében van. Ugye az azért mondja Jézus, hogy nem az fertőzi meg az embert, amit megeszik, hanem az, ami kijön a száján keresztül, mert ugye az a szívéből jön ki. Ezután, tehát ugye azt mondja az ige, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szíved, aztán ugye a szájról beszél, és nagyon érdekes, hogy utána a szemről beszél. A szemről. A szemről elmondja, hogy a szemeink merre nézzenek, hogy hogyan, mit nézzenek a szemeink, illetve így meghatározza nyilvánvaló, hogy mit ne nézzenek a szemeink. Tulajdonképpen a szívünknek az állapotát tudjuk befolyásolni azzal, hogy a szemünkön keresztül mit engedünk be. Ezért mondja szintén Jézus, hogy ha valakinek a szeme ugye sötét, akkor az egész teste olyan lesz, tehát ez azt jelenti, hogy amit a szememen beengedek, az meghatározza az egész lényemet, a karakteremet, a kisugárzásomat, azt, ami körülvesz. És nyilvánvaló, hogyha a szemeimen keresztül azért alapvetően igyekszem jó dolgokat beengedni, akkor ez fogja meghatározni a lényemet, a karakteremet és a járásomat. Mert csak ezután beszél a Biblia a járásról. És a járásban már minden beletartozik. Hogy hogyan dolgozom, hogyan viszonyulok a feleségemhez, gyermekeimhez, a munkámhoz, a barátaimhoz, testvéreimhez, környezetemhez, materiális, meg nem materiális dolgokhoz, pénzhez, házhoz, autóhoz, stb. Ez mind az határozza meg, hogy egy, hogyan őrzem a szívemet? Mit mondott Ádámnak Isten? Őrizd és műveld a kertet. Hogyan őrzem a kertemet? Hogyan őrzem a szívemet? Kettő, mit beszélek? Mi jön ki a számon keresztül? Egyébként a hit beszédének kellene az Isten igéje szerint mindig kijönnie, mert azt mondja az ige, hogy hittem és azért szóltam. Tehát nekünk alapvetően mindig az igével összhangban kellene beszélnünk. Nem véletlenül mondja Jakab, hogy aki tökéletesen meg tudja őrizni a nyelvét, az gyakorlatilag teljesen szabad, ugye, azaz tökéletességben meg tudja őrizni az egész testét, tudja uralni. Tehát ugye a második dolog, hogy mit beszélek, a harmadik dolog a szem, hogy mire nézek, mit engedek be. Ez határozza meg egyébként a szívünknek az állapotát is, és a negyedik dolog pedig, és ez az utolsó, hogy mindezek határozzák meg a járásunkat, az életmódunkat, az életvitelünket. Na, én azt gondolom, barátaim, hogy Ruth, ez a csodálatos asszony, ebben egy nagyszerű példa volt. Ő megőrizte a szívét, ő nem panaszkodott, sehol nem olvasjuk a Rút könyvében, hogy panaszkodott, zúgolódott volna. Sőt, ő mondta, hogy kimegyek a mezőre, tehát a száját is megtartóztatta, nem nézett a szemeivel más dolgok után, amit pedig maga előtt látott, azt értékesnek látta, az embereket is és a helyzetet is, amiben benne volt, úgy látta, ahogy Isten szemével láthat az ember, és ez meghatározta az egész életvitelét, és ezért lett ennek a nagyszerű hölgynek egy nagyszerű férje, akit úgy hívtak, hogy Boáz. Befejezésképpen, és ez a záró gondolatom, nekem meggyőződésem, akármilyen helyzetben, állapotban vagyunk. Hát tudom, most erről könnyű beszélni, majd aztán, mikor jönnek a nehézségek, azok engem is vizsgáztatnak, de hát hiszek és ezért szólok. Tehát meggyőződésem, akármilyen kormány van hatalmon, akármilyen nehézségben vagyunk, akármilyen megpróbáltatásban vagyunk, egy olyan, amióta újjászülettünk, egy olyan királyságnak vagyunk a polgárai, amely teljesen független minden földi rendszertől, minden nehézségen és próbán felül van, és ez azt jelenti, hogyha mi hitben járunk, rátámaszkodunk Istenre, hűségesek vagyunk hozzá, megőrizzük a szívünket, megőrizzük a szánkat, megőrizzük a szemeinknek a nézését is. Ugye Jób is mondja, hogy szövetséget kötöttem az én szemeimmel, hogy nem nézek más nőre. Akkor meggyőződésem, hogy ez befolyásolni fogja a járásunkat, az egész életmódunkat, és Isten minden helyzetben, minden körülmények között fog gondoskodni rólunk, a fizikai szükségeinkről is, hogy az ő akaratát mindvégig be tudjuk tölteni. Ez a hitben való járás, ez a hitben való járás, és erre Ruth egy nagyon nagyszerű példa a számunkra. Sok ilyen nagyszerű példa volt, én most őt emeltem ki, mint nagyszerű példát. Ezt márciusban, ezt a hitről szóló tanítást szeretném tovább folytatni, hogyha Isten is megengedi.